Dicsértessék a Jézus Krisztus, hit értelem gyógyulás műsorunkat hallgatják. A műsorvezető Mahó Adrien, aki most nincs itt, és Csókai András, és a kedves vendégünk Raffai Péter, aki magát úgy mondta, hogy asztrofizikus. Hogy kerül egy asztrofizikus a hitértelem gyógyulásba, műsorba? Úgy, hogy ha olyan nagyon nagy volumenű dolgokról, mint ősrobbanás, a világ keletkezése, galaxisok, csillagok, ezzel kapcsolatos logikus összefüggések, ezeknek a egyszerű szavakban való ismertetése, és mindezt kapcsolatba tudjuk hozni egy mély megélt Isten hittel, akkor ez egy nagyon erős bizonyosság az embernek, talán inkább az értelmének, nem is annyira az érzelmeinek, de jó azt felismerni, hogy nem csak a kis dolgokban, hanem a nagy dolgokban is milyen csodálatos összefüggések működnek. Ez ad egy lelki békét, hogy mennyire gondoskodik rólunk a Jóisten. És ezekről a dolgokról így beszélni én még kevés embert hallottam, mondhatjuk úgy, hogy nem is hallottam, és ezért hívtuk meg Pétert, és ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy bizony az fizikusok közt, asztrofizikusok közt is ilyen mély hívő emberek vannak. Na, nem is szaporítom a szót, és akkor kérlek, mondd el, hogy mi az az asztrofizika így elsőnek. Kicsit mutasd be magad.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Valóban én fizikusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2006-ban, és hát én a fizikus szakon belül asztrofizika szakirányt végeztem, így végeztem az egyetemen, és aztán a doktori címemet is asztrofizikából szereztem. Az asztrofizika az tulajdonképpen az űrnek a fizikája, és nagyban átfed a csillagászat tudományágával, de azt hiszem valami olyan különbségtétel tehetünk a két tudomány terület között, hogy míg a csillagászokat jobban érdekli az, hogy milyen objektumok vannak az égen, a világűrben, és azoknak milyen tulajdonságaik vannak, az asztrofizikus ezeknek az objektumoknak a tulajdonságaiból próbál meg következtetéseket levonni a világegyetem egészére vonatkozóan. A világegyetem keletkezésére vonatkozóan, vagy éppen a természetben előforduló kölcsönhatásokról. És ilyen módon egy szoros együttműködés van a két tudományterület között. Hát, ha azt vesszük, akkor az asztrofizika az most egyre inkább a csillagászat irányába kezd terjeszkedni, hiszen éppen most azon a szakterületen belül, amin én is dolgozom, ez a gravitációs hullám asztrofizika, sikerült olyan eszközöket létrehozni, amik egy teljesen más kölcsönhatáson keresztül, mint a fény, az elektromágneses hullámok, gravitáción keresztül tudunk információt szerezni a világ űrben lévő objektumokról.
Ezért kaptak idén Nobel-díjat a gravitációs hullámokkal.
A gravitációs hullámok első közvetlenül.
És úgy tudom, hogy valami kapcsolatotok is van avval a csoporttal.
Így van, tehát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egy kutatócsoportban dolgozom 2007 óta, és ez a kutatócsoport, ez része egy nemzetközi kutatói együttműködésnek, amit LIGO együttműködésnek neveznek. Ez az együttműködés két Egyesült Államokban található gravitációs hullám detektorral dolgozik, és ezek a detektorok voltak azok, amelyek 2015-ben először észleltek közvetlenül gravitációs hullámokat a világűrből. És ez egy olyan nagy horderejű áttörés volt az asztrofizikában és a csillagászatban, hogy ezt tavaly, 2017-ben már Nobel-díjjal is honorálták.
Nem, erre nem fogunk nagyon részleteiben nyilván belemenni, de miről adnak információt ezek a hullámok, hogy ezeket detektálni tudjuk?
Igen. A hagyományos csillagászat az fény megfigyelésére épül, a fényt pedig mozgó elektromos töltések hozzák létre. Most a gravitációs hullámokat pedig mozgó tömegek hozzák létre, tehát bármi, aminek tömege van és mozog, akár itt földi körülmények között is gravitációs hullámokat kelt, csak itt olyan gyenge hatást kelt csak, amit nem tudunk kimutatni. Ahhoz, hogy kimutathatóak legyenek ezek a gravitációs hullámok, ahhoz nagyon nagy tömegeknek nagyon gyorsan, relatíve közel egymáshoz kell mozogniuk, és ilyen tömegek a világűrben fordulnak elő egészen egzotikus objektumok, úgy mint neutroncsillagok, fekete lyukak, tehát csak ezeknek a mozgásaiból tudjuk itt a Földön észlelni ezeket a gravitációs hullámokat, viszont ha észleljük őket, akkor ezek a hullámok információt hordoznak a forrásukról, ilyen módon a csillagászat egy új megfigyelőeszközzel bővült, és az emberiség pedig egy új érzékszervvel a világegyetemre.
Ez egy óriási dolog, azért is, mert még a laikus hívőket is borzasztóan foglalkoztatja a világnak a keletkezése, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy a ősrobbanással indul, és a kételkedőknek mindig azt mondják, hogy valaminek azért robbannia kellett. Tehát akkor valaminek robbannia kellett. Tehát olyan nincsen, hogy a semmiből tudott robbanni valami. És hogy lehet ezt az ősrobbanást, most már térjünk egy kicsit a hitünk felé, hogy lehet egyeztetni, vagy összehozni az egyház tanításával, vagy a Biblia tanításával a világegyetem keletkezéséről?
Igen. Hát nagyon sok gondolat így eszembe jut ennek kapcsán, de hát talán hadd kezdjem azzal, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a fizikai kozmológia szintén egy szakterületem, ez az, amit oktatok az egyetemen. És hát tulajdonképpen a fizikai kozmológia az a ma megfigyelhető jelenségekre próbál meg magyarázatot találni, és ebből vissza következtetni múltbéli folyamatokra. És az alapvető folyamat, amit meg tudunk figyelni csillagászati eszközökkel, az az, hogy a galaxisok egymástól távolodnak. Ez a jellemző trend a galaxisok mozgásában, méghozzá mindegyik távolodik mindegyiktől. Tehát azt gondoljuk, hogy ha átülnénk egy másik galaxisba, és körülnéznénk magunk körül, akkor ugyanúgy azt látnánk, hogy tőlünk távolodik minden más galaxis. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha minden galaxis távolodik mindegyik más galaxistól, valójában a folyamat, ami történik, az, hogy a galaxisok közötti tér az, ami nyúlik. Ezt bizonyítani is tudjuk, hiszen ez kimutatható a térnek ez a fajta nyúlása a galaxisok fényéből, ha csillagászati eszközökkel ezt megfigyeljük. Na most, hogyha ezek a galaxisok távolodnak egymástól, ma ezt tudjuk megfigyelni, akkor ezt a mozgást, ezt a távolodó mozgást, ezt vissza tudjuk követni a múltba. És matematikai eszközökkel ki tudjuk számolni képletek segítségével, hogy ez a mozgás pontosan hogyan zajlott a múltba visszakövetve, és arra jutunk ebből az elméletből, ebből a számításból, hogy bizony véges időn belül eljutunk egy olyan állapotba, amikor ezek a galaxisok tulajdonképpen végtelen közel vannak egymáshoz. Közöttük a távolság nullává válik. Ez a véges idő, ez körülbelül 14 milliárd év. Tehát azt gondoljuk, hogy a ma ismert világegyetem valahonnan onnan indult el, 14 milliárd évvel ezelőttről. Most azt azért érdemes leszögezni, hogy valójában a fizika nem tud választ adni a kezdet problémájára, tehát vissza tudjuk követni ezt a mozgást a múltba, és tudjuk tágítani és tágítani a tudásunkat, egyre közelebb és közelebb jutva a nulla pontig, a kezdőpontig, de még azt is be tudjuk bizonyítani elméleti eszközökkel, hogy még az elméleteink sem működnek egy bizonyos időn túl. Tehát az, hogy egyáltalán véges ideje létezik a világegyetem, azt csak látható folyamatokból visszakövetkeztetjük egy olyan állapotba, ahol viszont már az elméletünk nem működik. Tehát ez egy kicsit ilyen faramuci probléma. De végeredményben amit elmondhatunk, hogy a ma ismert és látható világegyetem, annak ténylegesen van valamiféle kezdete, még ha a nullát nem is tudjuk, hogy ott mi történt, és hogyan zajlottak a folyamatok, de véges ideje létezik, és ez bizony egy forradalmi gondolata volt az ősrobbanás elméletnek, amikor ez elindult. Most ennek a kezdetét tulajdonképpen a 20. század elejére tehetjük, és akik ebben nagy névnek számítanak, hát először is Einsteint érdemes megemlíteni, hiszen az egész kozmológia történet vele kezdődött az ő általános relativitás elméletével. Tulajdonképpen miután megszületett a relativitás elmélet, arra keresték a választ, hogy azok az egyenletek, azok a mozgás egyenletek, amikre épül a relativitás elmélet, mit jósolnak arra vonatkozóan, hogy a világegyetem egészen nagy méretekben hogyan fejlődik, hogyan viselkedik. Ezt először egy szovjet matematikus számolta ki, Alexander Friedman, és 1924-ben publikált két cikket, amiben arra jutott, arra következtetésre, hogy bizony a világegyetem egészen nagy méretskálákon nem állhat. Nem lehet statikus. Mozognia kell például a galaxisoknak, igaz, akkor még a galaxisok létezésében sem voltak biztosak, de hogy egészen nagy méretskálán bizony nem állhat a világegyetem. És ez azért volt fontos, mert az akkor uralkodó világkép az egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ateisztikus világszemléletre épült, abból indult ki, abból a gondolatból, hogy a világegyetem az nem lehet teremtett, nem lehet keletkezett, hiszen ha keletkezett, akkor valahonnan annak erednie kell, amire akkor ez egyéb más kérdéseket felvet. Tehát az volt az uralkodó elképzelés a tudományban, hogy a világegyetem végtelen ideje létezik, nem keletkezett soha, és úgy létezik végtelen ideje, hogy egészen nagy méretskálákon minden áll. Nincs fejlődése a világegyetemnek. És Alexander Friedman mutatott rá először Einstein elméletéből, hogy abból az következik, hogy ez nem lehet igaz. Tehát a világegyetemnek kell, hogy legyen fejlődése. Ezt maga Einstein nem hitte el. Tehát annyira erős volt az ő hite abban, hogy nem lehet a világegyetem keletkezett, vagy teremtett, hogy az érdekes történet az, hogy ő kapta meg Friedman tudományos szakcikkét bírálatra, és nem látta a matematikában a hibát, de végül úgy jelent meg az ő bírálata nyomán ez a cikk, hogy hozzáfűzte lábjegyzetbe Einstein, hogy ez hogy matematikailag precíznek tűnik, de ez nem lehet igaz, mert biztos sért valamilyen elvet. És az történt, hogy ugye Einstein megnyilvánult ebben, tulajdonképpen azt mondta, hogy ez nem lehet igaz, ráadásul Friedman néhány hónappal később meghalt. Tehát nem tudta már védeni az álláspontját sem. Friedman, mint matematikus, mint elméleti megoldással foglalkozott csak ezzel a problémával. És nem sokkal később, 1927-ben egy Georges Lemaître nevű fizikus csillagász állt elő újra ezzel a megoldással, méghozzá úgy, hogy ő nem is ismerte Friedman munkásságát. És az ő, Georges Lemaître-nek a munkásságának egy fontos pontja volt, hogy nem csak elméleti megoldást adott, és bizonyította be, hogy a világegyetem az véges ideje létezhet csak, és fejlődése kell, hogy legyen, hanem már akkor a csillagászatból ismert jelenségeket hozzá tudott ehhez kötni, mint bizonyítékokat, amelyek bizonyítják ezt. Hogy bizony a világegyetemnek fejlődése van, és kezdete kell, hogy legyen. Most Georges Lemaître azért volt egy nagyon érdekes alakja a kozmológia történetnek is, mert amellett, hogy ő fizikus és csillagász volt, ő egy katolikus pap is volt, egy belga katolikus pap. És bizony én azt gondolom, hogy amellett, hogy én tanítom így az ősrobbanás elméletet, ami végeredményben így tőle eredeztethető, hogy azt gondolom, hogy az, hogy ő neki volt egy hite, egy Isten hite, és hite abban, hogy a világegyetem teremtett kell, hogy legyen, azt gondolom, hogy ez kellett, hogy adjon neki egy bátorságot, hogy ő ki tudott állni, és azt tudta mondani, hogy ez bizony fizikai realitás. Tehát azért, mert egy matematikai egyenletnek valami megoldása, a fizikusok még azt nem feltétlenül hiszik el, azt kell jelenségeket mutatni, hogy mi igazolja, hogy ez egy valóság, az a matematikai megoldás. Ő tudott ilyet mondani, és ki is mert állni, még egy Einsteinnel szemben is, aki egy nagy tekintélye volt a fizikának, hogy Einstein elméletéből következik az, hogy a világegyetem véges ideje létezik. És Einstein az ő elméletét is meghallgatta egy konferencián, és Einstein fölállt és azt mondta, hogy a matematikája tökéletes, de a fizikája elborzaszt. Tehát annyira erősen tartotta magát ez a gondolat, hogy már pedig nem lehet teremtett a világ, és végtelen ideje kell, hogy létezzen, hogy ez törést okozott tulajdonképpen fizikusok világszemléletébe, köztük Einstein szemléletébe is, és ezt nem akart egyszerűen elhinni, hogy ez igaz lehet.
És hogy halt meg halála előtt, elhitte végül? Mert van az a híres mondat, tudod, hogy a tudomány vallás nélkül sánta.
Igen. Annyira nem is kellett megvárni azt, hogy eljusson ugye a végső pillanatáig, mert néhány évvel később már eldőlt, hogy egyszerűen Georges Lemaitre-nek volt igaza, hiszen felszaporodtak azok a mérések, azok a csillagászati megfigyelések, elsősorban Edwin Hubble amerikai csillagásznak köszönhetően, amik igazolták ezt az elméletet. Tehát 1931-ben, 27-ben publikálta Lemaitre ezt az eredményt, és 31-ben már tulajdonképpen mindenki elismerte, hogy neki volt igaza, és ekkor ő hát mai szóval érve ilyen celebbé vált. Tehát, hogy mert egyrészt az, hogy ő rájött erre a megoldásra, ez nyilvánvalóan önmagában érdekes volt, annak is volt ugye hír és sztori értéke, hogy Einstein tévedett, ugye a nagy Einstein, és hát emellett, hogy egy katolikus papról beszélünk. És ezért például őt úgy emlegette akkor a nyugati sajtó, Georges Lemaitre-t, hogy the father of Big Bang. Ami egy szóvicc, mert hogy mint katolikus pap, ugye a father az atyát is jelent, tehát az ősrobbanás, vagy a Big Bang, a nagy boom atya, ilyen néven emlegették őt, és így maradt meg a köztudatban. Még azt is érdemes talán ezt hozzátenni, hogy maga a Big Bang szónak is érdekes története van, ugyanis egy darabig, tehát teljesen igaz volt az, hogy ez az ateisztikus szemlélettel nem fért össze, ez az ősrobbanás elmélet, hogy ez igaz lehet. Ezért volt egy másik híres fizikus, Fred Hoyle, aki egy konkurens elméletet próbált meg felállítani, nem is próbált, felállított egy konkurens elméletet, ami tulajdonképpen arra épült, hogy igaz, hogy van egy fejlődés a világegyetemnek, de miközben fejlődik, tágul a világegyetem, emiatt hígulnia kell az anyagnak, valahogy a semmiből keletkezik anyag. Volt egy ilyen elmélete, hogy ez lehet, és akkor végeredményben végtelen ideje is létezhet a világegyetem, hiszen a tágulással együtt új anyag keletkezik, és úgy egészen távolról ránézve a világegyetemre, úgy azért hosszú távon mégiscsak mindig ugyanúgy néz ki. És Fred Hoyle, ő egy eléggé harcos ateista volt, tehát nem csak ateista, de egy nagyon szókimondó ateista, és a Big Bang, a nagy boom nevet is ő ragasztotta rá, még csak nem is az elméletre, hanem Georges Lemaitre-re. Egy interjúban beszélt úgy, hogy hát az a nagy bombos fickó, the Big Bang guy, így beszélt Georges Lemaitre-ről, és ez a Big Bang név így ragadt meg, így maradt meg. És hát később kiderült az, hogy a Hoyle-féle elmélet az egyszerűen nem lehet igaz, tehát tarthatatlan. Tehát valójában az ősrobbanás elmélet többször is mondhatni visszaigazolta a teista világképet, az Isten hitet, a világegyetem teremtettségét, és többszöri próbálkozás volt az ateista világképből kiindulva és levezetve arra, hogy bebizonyítsák fizikusok, hogy már pedig ez nem lehet igaz.
Tehát a lényeg, hogy volt egy kezdete. Igaz? Valahogy, ha ilyen nagyon egyszerűen akarom foglalkozni, hogy nem statikus, hanem fejlődik, és volt kezdete.
Így van.
Nehéz téma ez, kis zenét hallgatunk.
Köszönöm, Jézus.
Folytatjuk a beszélgetést. Rafai Péter a vendégünk, asztrofizikus, hitértelem, gyógyulás, és hogyha többet tudunk a teremtésről, többet tudunk a Jóisten és a, akár az ősrobbanás kapcsolatáról, akkor nagyobb békében tudunk lenni, még erősödni fog a hitünk, ami bizony sokszor lelki gyógyulást okoz. Ezért hívtuk meg ide Pétert, és köszönjük szépen ezekkel az egyszerű szavakkal a rendkívül bonyolult dolgokról való ismertetést. Szeretnék valamit kérdezni. Mi élettannász, vagy élettannal foglalkozók, orvosok, biológusok úgy szeretjük kategorikusan elválasztani azt a három pontot, ahol Isten beleavatkozik a teremtés történetbe közvetlenül. Ugye az első az, amikor a semmiből lesz valami, az anyag. A második, amikor a valamiből megjelenik az élet, az első sejt, a progenitor, így hívjuk, és a harmadik pont, amikor az élő világból egyszer csak megjelenik az ember, aki megkapja azokat a kegyelmi adományokat, ami csak az emberre jellemző, és nem jellemző az állatvilágra, vagyis az, hogy szabad akarata van, nincs alárendelve, úgymond ebbe a tekintetbe a törvénynek. Van viszont egy olyan tudós, hívő tudós hozzáállás, mint például a jezsuita Teilhard de Chardin, aki ugye azt mondja, hogy az első korpuszkulába, abba az elsőbe már bele volt ültetve minden, és így hozta tulajdonképpen össze az evolúciót így illesztette az egyház tanításába, hogy ott minden nem kellett külön ezeken a lépcsőkön beavatkozni, hanem abba az első korpuszkulába már bele van ültetve maga az egész teremtéstörténet. Én csak úgy kíváncsiságból kérdezem, hogy te ebbe a tekintetben melyik oldalon állsz? Vagy mi a véleményed erről a két álláspontról?
Igen, tehát azért azt le kell szögeznem, hogy Chardinnek a teológiai munkásságáról keveset tudok, tehát erről nem igazán mernék nyilatkozni. Tehát valójában próbálok néhány saját gondolatot megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Tehát és amennyire hallottam, azért ennek van ugye az egyházon belül háttere, teológiai háttere, hogy végeredményben a fontos momentuma a teremtésnek, vagy az ember keletkezésének az az, hogy egy biológiai létezőhöz a személy mi volt, az hozzá kötődött. Tehát, hogy amikor egy állatokról van szó, biológiai létezők, hogy hol van az az ugrás ugye az állat és az ember között, azt gondolom, hogy az ugrás az a személy mi volt között van. Tehát amikor megjelent, az a te. Ugye Balsi Balázs atya szokta azt mondani, hogy valójában nem csak az ember keletkezésekor, vagy teremtésekor van kilukadva a világegyetem azzal, hogy megjelent először ez a te, hanem ezt valójában mindannyian elmondhatjuk, még saját magunkról is. Hogy amikor születtünk, a mi testünk az édesapánkból és édesanyánkból származik, de az a te, az a személy.
Igen, amit a fogantatáskor.
A fogantatáskor, az a te, az a személy, az nem a szüleinkből származik, és a világegyetem itt ki van lukadva, ahogy Balázs atya szokta mondani, és hogy az a személy az mindig közvetlenül az Isten általi megszólítottságból jön létre, tulajdonképpen egy teremtő aktussal közvetlenül. És én azt gondolom, hogy a teremtés történetben nagyon jól megjelenik ez, egyfelől ez a biológiai evolúció, ami a testünk kifejlődésének a folyamata, hogy ugye az ember a földporából jött létre. Ez szerintem ez a testünkre vonatkozó állítás, de az emberi mi voltunkra vonatkozó állítás az a személynek a megjelenése, az amikor ugye az Isten a lelket leheli abba a testbe, ami megtörtént ugye a kezdet kezdetén, és megtörténik minden egyes magzat megfoganásakor.
Igen. Na most itt megemlítettél egy szót, szimbolikust, ez a szó, és ezt az egyik előadásban is hallottam, hogy a Biblia értelmezése szimbólum vagy valóság. és nekem is van egy ebben kapcsolatban kedves történetem. Egyszer én is egy előadást tartottam, és utána fölállt egy idős néni, és úgy mondta, hogy ne beszéljenek itt maguk össze-vissza tudós emberek. Mi az, hogy szimbólum, ilyen, ez be van bizonyítva, hogy ilyen nincsen, hogy Isten a világot hét nap teremtette, aztán megpihent, hogy ez egy micsoda dolog, hogy ez szimbólum, és miért kell itt össze-vissza ezzel kapcsolatban beszélni a Bibliának. És sokkal hirtelen nem tudtam válaszolni, de aztán gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez szimbólum, mert lehetett hét nap, amikor megjelent a ég egyik nap, vagy a föld, és közben eltelhettek évmilliárdok. Tehát ha csak az nincsen beírva a hét nap között, hogy mennyi nap telt el. Tehát, hogyha ilyen nagyon-nagyon mögé akarok nézni, talán mindenre meg tudom találni a magyarázatot. Mindent szépen meg lehet mindenre találni a magyarázatot a Bibliában, a teremtés történetben is. De általában, hogy tudod értelmezni asztrofizikus szemmel, mi a szimbólum, vagy mi a valóságos, tehát ez az egész témakör, hogy van?
Hát ebben talán nem is az asztrofizikus, hanem a hívőé nem jön elő, amikor választ próbálok adni. Tehát egyrészt, amikor a teremtés történetben benne van, hogy Isten egy sokadik napon teremtette meg a napot, meg a holdat, akkor azt szerintem teljesen kézenfekvő, nyilvánvaló, hogy már az első néhány nap az nem lehet a mai értelemben használt nap. És azért ezt ugye nem kevesen ki is fejtették, talán egy ismert példája ennek Szent Ágoston, aki ugyanezt maga fejtegette. Viszont azt gondolom, hogy amikor mondjuk azon gondolkozunk, hogy itt most szimbólumokról van-e szó vagy sem, ott én azt gondolom, abból próbálok kiindulni, abból a gondolatból, hogy Isten mindent meg akar osztani velünk a kinyilatkoztatásban. Tehát amikor Ha úgy vesszük, hogy szimbólumokkal van megfogalmazva a teremtéstörténet, akkor ezek a szimbólumok nem azt a célt szolgálják, hogy valamit mondjuk elrejtsenek, hanem épp ellenkezőleg a lehető legjobban próbálják meg kifejezni a valóságot. Csak valószínűleg itt egy olyan összetett valóságról van szó, amit, hát hogy mondjam, az Isten lebutít az ember szintjére, hogy ezen keresztül próbál valamit megértetni velünk. És a központi kérdés az szerintem az, hogy mit akar elmondani Isten ezen keresztül, vagy a Szentírás mit akar elmondani nekünk. Mindig ezt kell legelőször tisztáznunk, hiszen csak ha ezt végig gondoltuk, ezt a kérdést, utána van értelme azt elemezgetni, hogy akkor mi az, ami mi lehet szimbolikus, és mi az, ami szó szerint értelmezendő ezekből a leírásokból. Úgyhogy én azt mondom, hogy erre a kérdésre kell megkeresnünk a választ, nyilvánvalóan az egyház is erre keresi, és szerintem mindenkinek magának is meg kell tennie, vagy föl kell tennie ezt a kérdést mindenek előtt magának, amikor ezt a szentírási történetet, a teremtés történetet előveszi, és megpróbálja végig gondolni.
Igen, egy másik érdekes gondolat, amit említettél, hogy ugye a Biblia hogyan íródott, hogy kik írták tulajdonképpen ezt a Bibliát, és ebbe bele is vetted a Biblia értelmezését, és valahogy így fogalmaztál, hogy hát ezt tanúságtevő emberek írták, különböző megtapasztalásuk volt, és azért lehet ennyire mély, mert ezek biztos mély tapasztalatok voltak, és ezért sugároznak ekkora erőt, amitől ugye épül az ember lelke, hogyha ha olvassa. Tehát egy megtapasztalt Istenről szól ez a Biblia. Amikor ilyen tapasztalatok vannak, akkor nyilván nem annyira van ott a szimbólum, hanem azok konkrétan úgy történtek.
Igaz? Igen. Tehát van egy fundamentális különbség mondjuk keleti vallások, több keleti vallás és a kereszténység között. A keleti vallásokban arról szólnak technikák és tanítások, hogy hogyan keressük az Istent, és hogyan próbáljuk meg őt utolérni. A kereszténységnek a kiinduló pontja az, hogy Isten az, aki az emberhez eljön. Méghozzá több esetben olyan emberekhez jön el, akik még futnak is előle, gondoljunk mondjuk Pál apostolra, nem hogy fut előle, de üldözi Jézust és a követőit, és mégis ő az, aki egy-két napon belül egyszerűen teljesen 180 fokos fordulatot végez. És ezért azt gondolom, hogy az egész ezeknek a történeteknek a leírásában az benne van az, hogy ezek az emberek valami újjal találkoznak, valami egészen húsba vágót tapasztalnak meg, még olyan esetben is, amikor szándékukban ez nem állt, vagy még akár éppen ellenkezőleg is cselekedtek, és az Istent inkább hajtani akarták maguktól el, és nem pedig még ők közeledni az Isten felé. És hogy tulajdonképpen ott és akkor valaminek történnie kellett. És ami történt, azt ők a lehető legjobban megpróbálták leírni, hogy értsétek meg, ez történt, ez igaz, és erről tanúskodunk, és erről tanúskodtak a Szentírásban, de tanúskodtak az életükkel, és tanúskodtak a halálukkal. Tehát amikor arról van szó, és itt hadd kössem egy kicsit akkor megint az asztrofizikához, hogy a világegyetem teremtett, vagy sem. Vajon az ősrobbanás elmélet a teremtés történetet visszaigazolja, vagy sem. A kiinduló pontnak valójában nem ennek kellene lennie. És hozzáteszem, Zsorzs Lümetűnél sem ez volt a kiinduló pont. És ő ezt akkor például a 12. Pius pápának hangsúlyozta is. Mert Pius pápa a nagy támogatója lett az ősrobbanás elméletnek, és maga Zsorzs Lümetű intette óvatosságra. Ugyanis a kereszténységben nem az a kérdés, nem az a központi kérdés, hogy ősrobbanás elmélet volt vagy sem, hogy a teremtés történet, tehát szó szerint kell értelmezni vagy sem, a kereszténység központja Krisztus. Az ő személye, az ő tanítása, és azok a történések, amiket tudunk, és az ő személyhez kötődnek. Ha azok az események megtörténtek valóságosan, amiket Krisztusra állítanak, ugye a szentírási szerzők, Krisztus feltámadt, Krisztus a vizen járt, hogy a szavával lecsendesítette a vihart, ha ezek igazak, akkor a kereszténység eldöntetett, és igaznak bizonyult. Teljesen függetlenül attól, hogy ősrobbanás történt, vagy sem. Tehát valójában ebből a perspektívából kellene vizsgálnunk nekünk magát az ősrobbanás elméletet is. És végig gondolnunk, hogy abból, vagy ebből a perspektívából, hogy ha ez igaz, mi kell, hogy következzen az ősrobbanás elméletre vonatkozóan.
Köszönöm szépen, és akkor itt lezárjuk ezt a első találkozást, és valahol innen fogjuk folytatni majd egy hónap múlva. Ugye végigvettük az ősrobbanást, a Biblia kapcsolatát, a teremtés történetet, és elköszönünk a kedves hallgatóktól. Köszönöm szépen, Péter, hogy itt voltál, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
Köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsorát hallották.
A Mária Rádióban hallható egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésükkel kapcsolatos műsorok újabb és újabb hanganyagai érhetőek el honlapunkon. A Mária Rádió honlapján kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található betegség gyógyulás csempére. www.mariaradio.hu